A jelenés a könyve 3. fejezet 7. versétől, tehát eképpen olvassuk Isten drága igéjét. Krisztus levele, az Úr Jézus Krisztus levele a gyülekezetnek. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszlopá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Imádkozzunk. Atyám, hálásak vagyunk az igéért, szavadért. Nagyon köszönjük, hogy olvashatjuk a Bibliát. Segíts, Uram, hogy ennek értéke tovább növekedjen a szívemben, a szívünkben, a gondolkodásmódunkban, hogy tartsuk különleges értéknek, amikor olvashatjuk drága szavadat. Ugyanakkor imádkozunk, drága Szentlélek Isten, a világosságért. Világosíts meg lelki szemeinket, világosíts meg szellemi füleinket, nyisd meg azokat szellemi szemeinkkel együtt, hogy megértsük és meglássuk a személyre szabott üzenetet a mai napon is, Uram, és bármikor olvassuk a te drága igédet, legyen így megnyitva a szemünk. Édesatyám, Krisztusért kérlek, hogy belátást nyerjünk a te dolgaidba, és amikor meglátjuk ezeket a dolgokat, azokban pedig magunkat, a saját életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket, hadd legyünk okosak. Ne feledjük el szavaidat, Uram, hanem tudjuk igazítani kegyelmedből életünket beszédethez, amely meg tudja tartani a mi lelkünket. Az Úr Jézus nevében, Atyám, dicsőségedre. Tedd ezt meg most is közöttünk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Köszöntelek titeket Krisztus szeretetével, és örülök neki, hogy újra együtt lehetünk, és az ige köré gyűlhettünk, annak az igének köré, amelynek prédikálása, hirdetése, Biblia tanítása szerint bolondság ugyan sokaknak, nekünk pedig az Istenek ereje, és amely által valami megtartatásunk, ezek által az igék által, az ige hirdetésének bolondsága által meg tudja tartani a mi lelkünket, a mi szellemünket, a mi életünket, az Isten. És hányszor volt az már veled is és velem is, amikor hangzott az ige, hogy bátorítást nyertem, korrekciót kaptam, buzdítást nyertem az Úrtól, intést kaptam az Úrtól, a változása hívta fel a figyelmemet, és az ő beszédében benne volt ennek a változásra való erő és hatalom az ő beszédében. Ezért csodálatos Istennek az igéje, Istennek a beszéde. Sokkal több, mint egy pszichológusnak a beszéde, vagy mint egy emberi okoskodás, egy emberi beszéd. Isten igéjében benne van a változásnak az ereje, a dinamikája, benne van az Isten életet átformáló hatalma az ő beszédében és igéjében. Ezért különleges Istennek az igéje, ezért nem lehet beleunni az Isten igéjének az olvasásába, a tanulmányozásába. Ezért van az, hogy Isten igéjét, mikor tanulmányozzuk, újabb és újabb mélységeket értünk meg belőle, elolvasunk egy-egy történetet, és akkor azt gondoltuk, értettük azt a történetet, valamikor szólt hozzánk, és akkor elolvassuk, és egy új módon szólítja meg a szívünket, éppen úgy, ahogy akkor abban az élethelyzetben az való, és felfedezünk egy mélységet, felfedezünk egy távlatot Isten beszédében. Ezért nagyon fontos az Isten igének a értelmezése, Isten igének a magyarázata, abban való szabadság. Ugye nekünk, különösen baptistáknál, akik a lelkiismeret és vallásszabadságot a világon először meghirdették, nagyon fontos volt az ige értelmezésnek a szabadsága. Még nem az alaptételekben vannak ezek a kompromisszumok, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki mennyből szállt le, közöttünk élt, meghalt és feltámadt és felment a mennybe, és hogy látták fölmenni az apostolok, úgy fogjuk majd mi látni visszajönni. Tehát nem ezek az alapvető doktrinális alapigazságokról van szó, hanem szellemi igazságokról, aktualizálásáról az igének. Sokféle módon tud Isten megszólítani bennünket, akár egy igehirdetés kapcsán is. Egyiket így szólítja meg az Úr, a másikat úgy, és nem mondhatjuk, ha az egyiket így szólította meg az Isten, akkor az rossz, mert éppen úgy kéne megszólítani az Úrnak, hogy engem. Tehát van egy szabadságunk a Szent Szellem által, Isten szavát értsük és vegyük saját életünkre nézve. Nos, a Filadelfiai gyülekezetről, amikor nézzük ezt a levelet, és akkor elkezdtük ugye már a 10 szűz példázatánál a Biblia tanulmányzást, aztán a testvéri szeretetről beszéltünk, a bajtársiasságról, és beszéltünk arról, hogy a testvérek iránt való szeretet, jóindulat, hozzáállás, bajtársiasság a gyökere, vagy abból nő ki, az a beugró pontosabban az agapéhoz, a minden ember iránt való szeretethez, ahogy az Péter apostol ebben a láncolatában, az ő levelében elénk tárta, és ezt olvastuk is a legutóbbi találkozásunkkor. Tehát a Filadelfia, a bajtársi szeretet, a testvéri szeretet, azt mondja a Biblia, hogy az a alap. Tehát az a normális egy hívő közösségben, hogy van egy testvéri elfogadás, egy testvéri felismerés, hogy mi a Krisztusban testvérek vagyunk. És a Filadelfiai gyülekezetnek írott levél azért jött elénk, mert maga a Filadelfia szó, ugye ez a testvéri szeretet, és nagyon érdekes ennek a gyülekezetnek az élete, amit a gyülekezetről, erről a Filadelfiában lévő gyülekezetről, amit megtudunk a Jelenések könyvének szavain keresztül a Krisztus, ahogy ezt a gyülekezetet látja, és ahogy a Krisztus ehhez a gyülekezethez beszél, a János apostol, és ugye ebben esetben profétai szolgálatban állt, és kapott egy proféciát, egy apostoli proféciát az utolsó időszakról, utolsó időszakra vonatkozóan is. Hát a Filadelfiáról azt kell tudni, csak aki ezt szeretné, hogy a Szardiszból a Kolosséba vezető úton feküdt ez a város, a két település között feküdt, és egy nagyon termékeny vidék volt, és csak nagyon röviden szólok, hogy Atalosz Filadelfoszról kapta a nevét, aki királya volt ennek a városnak, aki alapította ezt a várost. Ez egy hellén király volt, egy görög király volt, és a célja ennek a városalapításnak az volt, hogy a hellén kultúrát ebben az ázsiai részben elterjessze. Tehát gyakorlatilag a hellén kultúrának három nagy népcsoport, egyik ugye a lidek, ugye a Lídiában feküdt ez a város, három nagy kultúrában népcsoport között betette ezt a várost, hogy a hellén nyelv, tehát a görög nyelvet és a görög kultúrát terjessze. És csak egy érdekesség, hogy mennyire fontos volt, hogy az idők teljességére maga ez a görög kultúra és a görög nyelv elterjedjen a világon, mert az idők teljességére jelenne a Krisztus, és tudjuk, hogy az új szövetséget görögül fogalmazták meg, és maga a görög nyelv volt alkalmas arra, hogy minden szellemi igazságokat a Szentlélek által emberek számára érthető nyelven le lehessen írni. És maga a görög nyelv alkalmas volt arra, hogy a Bibliát és annak a szellemi kijelentéseit papírra vessék. És mivel a görög nyelv nagyon elterjedt volt, gyakorlatilag az akkori civilizációban beszélt nyelv volt, és aki görögül beszélt, az olyan, mintha ma valaki angolul beszél a világon, tehát egy ilyen elterjedt világnyelv volt. Ezért a terjedését az evangéliumnak is nagyon dinamizálta a görög nyelv. És amikor ment ez a király, akkor nem is tudta talán Krisztus előtt, mindjárt megnézem, mert a számokkal én azért hadilában állok, Krisztus előtt 159 és 138 között uralkodott, ekkor alapította a várost. Tehát Krisztus előtt már elkezdődött az evangélium munkája egy hellén király által ezen a területen. Persze ő ezt nem tudta, meg nem ezért csinálta, de Isten használta ezt az embert, hogy ez a város létrejöjjön. És azt kell látnunk, hogy létrejön ebben a városban egy új szövetségi gyülekezet, akinek Isten szól, Krisztus szól az apostol által. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy Krisztus után 17-ben földrengés pusztítja el a várost, aztán újraépítik ezt a várost, és így a mai Törökország területén még mindig megtalálható ez a város. Nem ez a néven, pontosan most nem jut eszembe, milyen néven van, de majd ha valakit érdekel, utána nézek. És azt kell tudnotok, hogy mai napig is van keresztény közösség, több ezer fős keresztény közösség van ebben a török városban úgy, hogy az iszlám erőteljes és agresszív térhódítással vette birtokba azt a területet, és ebben a városban a keresztény közösség nem hajtotta be a derekát az iszlám hódításnak sem, hanem mai napig is megőrizték a hitet. Ebben a városban ez a gyülekezet. Ez nagyon érdekes dolog egyébként. Az értelmezésekről szólnék egy pár szót, kezdtem a bevezetésben már szólni az értelmezésről. Ugye maga a hét gyülekezetnek írott levélnek az értelmezése a teológusok szerint, a biblia magyarázók szerint kettős értelmű. Egyrészt azt mondják, hogy van először is szó a helyi gyülekezetről, annak a problémáiról, a szükségeiről, és akkor már mindjárt háromnál vagyunk, és van szó a helyi gyülekezet problémáival, hasonló problémákkal küzdködő, a történelem során fennálló bármely gyülekezetről, amelyik hasonló kihívásokkal, hasonló harcokkal találkozik, üzenet lehet a jelenések könyvének hét gyülekezete közül bármelyik. És a harmadik dolog pedig, amit biblia magyarázók értenek és látnak, hogy az egyháztörténelem hét korszakát írja le a hét gyülekezetnek írott levél. Hát én azt gondolom, hogy szerintem mind a három értelemmel, értelmezéssel érdemes foglalkoznunk. Persze alázatosan, és azzal az alázattal mindig, hogy amikor a jövőre nézve értelmezünk igéket, vagy éppen próbálunk utolsó időkre vonatkozó megértésekre eljutni, akkor mindig alázatosnak kell lennünk, alázatos megközelítéssel kell lennünk, mert valami jövőbeli eseményről van szó, amellyel kapcsolatban még nem látunk teljesen világosan. Tehát tükör által homályosan látunk ezekben a dolgokban, és a Pál apostolnak nem derogált, nem volt neki kellemetlen, hogy beismeri, tükör által homályosan lát. Szerintem nekem sem kell ezt szégyelni magamat, meg neked sem, ha nem értesz mindent, akár jelenések könyvéből sem. Sőt, nekem mindig gyanús, ha valaki az Isten igének értelmezése, különösen ezekben a dolgokban, utolsó idők dolgaiban ilyen ex-katedra jelenti ki, mert az veszélyes. Tehát azt gondolom, több alázattal kell lennünk. A Pál apostol, aki nagyobb bibliatudós volt, szerintem mind így együtt, vagy talán itt a debreceni teológia, meg a baptista teológia együtt, valószínűleg, hogy nagyobb ismeretekkel bírt és rendelkezett, mint szellemismeretekben, mint pedig alapvetően tudományban, akkor szerintem nekünk is nyugodtan lehetünk ilyen alázatosak, hogy tükör át a homályosan látunk, és megpróbáljuk, amit megértettünk, azt szerint élni. Amen. Amit megértettünk, azt meg szeretnénk ragadni, és azt szerint élni szeretnénk. És amit meg ki fog jelenteni nekünk az Isten, arra meg nyitottak vagyunk, hogy az Úr tovább nyissa a mi szívünket, és a szellemei szemeinket, hisz ez egy fontos ima volt, hogy az Efézusi levélben Pál mondja, imádkozom, értetek, hogy az Úr nyissa meg a szellemi szemeiteket, hogy mélyebb belátásotok legyen szellemi dolgokban, Isten igének kijelentéseiben. És talán emlékeztek, hogy a magánál, a Máté evangéliumának a magyarázatánál is én említettem, hogy maga az apokaliptikus beszéd, a Máté 25-26, tehát az utolsó időkre vonatkozó kinyilakoztás, kijelentés is, egy kettős értelmű beszéd, több ponton lehet látni, hogy a emberiség kultúrájára, az emberiség történelmére vonatkozó kijelentéssel állunk szemben, vagy a zsidóságra vonatkozó kijelentéssel állunk szemben, és lehet azt érzékeny is látni, hogy valamikor mind a kettőről szól a kijelentés. Ebben is azt gondolom, szabadságot kell hagynunk, mert van, aki azt mondja, hogy csak a zsidókról van, áldja meg az Úr, van, aki azt mondja, hogy ez csak az emberiség történelme, van, aki azt mondja, hogy mindkettőről szól, azt mondom, hogy meglátjuk, van a dolgok, amiket meglátjuk, meg már láttunk is, és valami meg előttünk van, abban pedig tanúsítsunk önmérsékletet és alázatot, és legyünk nyitottak tanulni ezekből a biblia értelmezésekből, a magyarázatokból, persze megvizsgálva azokat, és amúgy pedig mindent megvizsgálva, mert ez egy személyes felelősség mindannyiunknak. Nos, a Szentírás ezen a helyen azt jelenti ki, hogy ennek a gyülekezetnek a Krisztus egy nyitott ajtót adott. Tágra nyílt ajtót adott. Mint mondtam, önmagában volt egy ajtó szerepe már Krisztus előtt is ennek a városnak, a helén kultúra ajtaja volt a környező népek felé, de ezt az ajtót azért nem a helén kultúrának nyitották, az biztos, hanem ezt az ajtót Jézus Krisztus maga nyitotta meg. A Dávid kulcsáról is beszél a kijelentésben a Krisztus. Ezzel a kulcssal találkozunk Ézsaiás prófétánál egyébként. A maga, és még találkozunk a Máté evangéliumában, azt mindjárt meg fogjuk majd nézni. Először is azt lehet látni, hogy Eljákim Ezékiás király udvarnoka volt, udvarmestere volt, aki az asszír királynak a támadásakor bezárta Jeruzsálemnek a kapuit, az ajtaját, és talán emlékeztek erre az ostromra, amikor Ezékiás bent van a városban, a szónokok, a katonai szónokok megfélemlítő beszédeket mondanak a zsidóknak, az Izrael istenéről, Ézsaiás éppen a próféta abban az időszakban, rettegnek, félnek, és akkor kapnak kijelentést, ne féljetek, mert az Úr, a ti pajzsotok, mellettetek áll. És azt kell látni, amikor Eljákim bezárta a kaput, az ellenség nem tud bejönni. Tehát abban a városban Jeruzsálembe az asszír hadsereg, milliós hadsereg, több százezes hadsereg volt, félelmetes katonák voltak, nem tudták elfoglalni Jeruzsálemet, hanem Istennek egy angyala jött el, leszállt a mennyből, és egy éjszaka alatt megsemmisítette gyakorlatilag az asszír sereget, rengeteg tömeget mészárolt le. Erre történő fejezéseket is lehet találni, azt jegyezték föl, hogy egy pestis járvány futott végig a seregen. Persze egy éjszaka azért nem biztos, hogy az is ugye leterít mindenkit, azért az érdekes, de így értelmezték, és így jegyezték föl, hogy egy pestis járvány futott végig rajtuk, és így gyakorlatilag megsemmisült az a hadsereg is. Azt is látnodok kell, amikor Eljákim kinyitja Jeruzsálem kapuját, és kimegy a nép, akkor tudjátok, prédára ment ki. A kéhezett, a ostrom alatt szenvedő, szükséget látó jeruzsálemi zsidó nép, akik oda menekültek, az mind gazdagságra és bőségre jön ki ezen az ajtón. Tehát hisz az ajtó, ugye, amikor bezárta az Isten embere, akkor megoltalmazta a bentlévőket, bár harcokkal, küzdelmekkel, hitharcokkal együtt, mert komoly hitharcon ment át Ezékiás király is ezekben az időszakokban. Komolyan kellett harcolnia, az Isten vezetett bizalmát meg kellett erősíteni, és szükség volt a profétai szóra, a profétai szónak való megragadására. Tehát abban az időben sem volt könnyű megmaradni a hitben, de amikor a hitharcot megharcolták, és kinyílt az ajtó, akkor zsákmányra mentek ki, és a nyomorúság, a szükség, a háborúság időszaka után egy meggazdagodás, egy felszabadulás, egy örvendezés jött el az Isten népe életében. Tehát ezek mind érdekes képek. Amikor bezár a Krisztus valamit, azt miért zárja be? Amikor megnyit a Krisztus valamit, azt miért nyitja ki? Mitől óv meg, és mire nyit kaput? Látod kell, hogy Krisztus az ördögnek sosem nyit kaput a hívő emberek életére nézve. Tehát maga az ördögöt úgy nem bocsátja az emberekre, az Isten népének az életére, hogy most itt van a jó hívő emberek vannak, imádkoznak, keresik az Urat, és akkor most ráengedi az ördögöt az Úr. Az ellenség mindig az Izrael népének hitetlensége, bálványimádása, istentelensége miatt, az ő személyes döntéseik miatt jött el a pusztulás, de amikor megerősítették a szövetséget az Istennel, és a hűségüket megújították, akkor Isten megoltalmazta, helyreállította, és megbocsátott nekik. És ezt majd látjuk még a történelem folyamán, ami előttünk áll akkor is. És kapunk egy bátorítást arra vonatkozólag is, hogy az elragadtatás, amikor megnyílik számunkra, ugye az elragadtatásban a menny ajtaja, hogy fizikailag meglássuk az Urat, akkor nem fog tudni senki feltartóztatni bennünket. Tehát nem lesz olyan hatalom ezen a földön, aki azt mondja a munkahelyeden, nem mehetsz el, mert még nincs vége a munkaidőnek, és vége, meg kell csinálnod, és segjél, megcsinál, meg húzd az igát. Tehát nem lesz ilyen, nem lesz olyan államhatalom, amely be tudna zárni egy országhatárba, hogy nem lehet kimenni, mint Magyarországon is volt ugye sokáig, hogy nem lehetett külföldre utazni, hanem ebben a blokkban majd benn kellett lenni. Tehát nem lesz, hogy nem mehetsz külföldre, nincs valuta kereted, talán még néhányan, akik hasonló idősek, mint én, még emlékeznek, hogy volt Magyarország valuta keret, ez már ugye Vidámbara korszaka volt, amikor lehetett aztán 50 dollárnyi értékben valutát váltani, és lehetett menni Bécsbe videót venni, és akkor mentünk is, meg Gorenje, az egész Magyarország Gorenjét, hűtőládát hozott a Trabantok, meg a Varburgok tetején, de ez volt a zarándoklat, Mária Hilfe, ennyi volt a Mária Hilfe Strasse volt, az kb. A magyar átlagember Bécsből ennyit ismert, hogy a Mária Hilfe bevásárló center. Na, oké. Tehát nem lesz ilyen, nem lesz lehető, senkinek nem lesz hatalma bezárni az ajtót, amit Krisztus kinyit. Viszont senkinek nincs hatalma kinyitni ezt az ajtót, amit a Krisztus bezár. Tehát amikor Isten oltalmat van az életeden, akkor az ördögnek és semmilyen emberi hatalomnak nincs hatalma a felett. Nincs hatalma felett. Akkor Krisztus a oltalmába téged bevont, oltalmába fogadott, akkor feletted nincs hatalma sem emberi, sem sötét erőknek, akkor Krisztus oltalmába vagy, kész, vége, és nincs több, nincs második verzió, harmadik, negyedik lehetőség. Ugyanakkor jelenti ez az ige azt is, hogy bármennyire szeretnénk kinyitni egy ajtót, nem tudjuk kinyitni. Bármennyire szeretnénk bezárni egy ajtót, mi nem tudjuk bezárni. Csak Krisztus. Ez egy alázatra felhívó üzenet, hogy az Úrban valami bizalmunk, amikor imádkozunk emberek megtéréséért, amikor imádkozunk az országunkban a változásokért, tudnunk kell, hogy az Úr tudja megnyitni a változások kapuját Magyarországon. Az Úr tudja megnyitni egy embernek a szívét és életét, hogy az megtérés lehetőség nyíljon számára életének egy adott pillanatában, kairoszában, alkalmas időpillanatában. Az Isten kezében van. Amikor az Isten bezár dolgokat, akkor bármennyire is feszülsz neki, bármennyire is próbálod megnyitni, nem fog kinyílni. Amit az Úr megnyitott, bezárt, az csak ő tudja kinyitni. Ez vannak szellemi igazságok, amelynél azt kell látnod, hogy az Úr Jézus Krisztus kezében vannak a kulcsok, ő tudja nyitni és zárni a dolgokat. És majd látni fogjuk az egyház hatalmát mindjárt ebben a dologban. A Máté 16-18-19-et nézzük meg ezzel kapcsolatosan, hisz az új szövetségi szentíratokban, a Jelenések könyve mellett, még a Máté evangéliumában is van szó ezekről a kulcsokról. Máté 16-18-19. És figyeljetek oda az előzőekhez, amiket elmondtam, azokhoz kapcsolódó igék ezek is. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Nos, természetesen nem arra van szó, hogy az egyház bármilyen módon is bírná önállóan, függetlenül a Krisztustól ezt a hatalmat, de azért látni kell azt, hogy az egyháznak adott a Krisztus egy hatalmat az oldás és a kötésre, a megnyitásra és a bezárásra, mégpedig arra vonatkozik, ez úgy látom, hogy az egyház a Szentlélek vezetése alatt megért kairoszokat, megért időpillanatokat. Például, amikor Magyarországon a 90-es években megnyílt az evangélium ajtaja. A 88-ban már Billy Graham eljön, már a kapuny résnyire nyitva van, és 100-120 ezer ember gyűlt össze, csodát látni, ugye, valószínűleg, hogy nem mind megtérni akar, de ugye eljön itt egy amerikai pap, azért az egy nagy dolog volt a magyarországi vidámbarakban is, hogy kinyílt az ajtó, de kinyílt az ajtó. És vannak Istennek emberei, akik megértik az ajtó nyitásokat egy-egy nemzetnek az életében, egy-egy régiónak, térségnek az életében. Mikor egy országban jön egy változás, akkor ezeket a változásokat is az Isten az ő kezében tartja. Mert Isten emel és dönt királyokat. Valamikor az Isten eldönti azt, hogy hoz egy változást, hogy 70 esztendő letelte után Szovjetunióban a 63. évben lett uralkodóvá Gorbacsov, a 7. uralkodója a Szovjetuniónak, a 70 év pedig a 7. uralkodónak 7. évében telt le. És ott nyílt egy kapu Oroszországban is. Tudnodok kell, hogy azon a térségen tömegek tértek meg. Tehát Ukrajnában, a Szovjetunió területén ezrek és ezrek tértek meg ezekben az években. Nyílt egy kapu, itt is volt egy ukrán misszionárius testvér, aki elmondta, hogy egészen belső Ukrajnában az ukránok között tömegek térnek meg. Ezrel számra születtek az új gyülekezetek, például ezekben a korszakokban. És emlékszem, mikor Magyarországon is a kommunista vasbilincs megtört, és megnyílt a lehetőség a prédikálásra, akkor a Kovács Géza bácsi, a mentünk az utcára, és százak jöttek, hallgatták az evangéliumot. Emlékszem, akkor hídgyülekezet evangélizált a Kölcsei Művelési Központnak még az előző hasonlóan betonrengetegében, mint most, csak kicsit más dizájnja volt, de ott a téren hirdették az evangéliumot, és emberek tömegei mentek hallgatni az evangéliumot, és tömegek is hoztak döntést, vagy komoly elkötelezettséget kiszosmert, vagy érzelmi alapon, sokféle volt természetesen, de többen lettek keresztényi abban az időben, többek között én is akkor tértem meg ebben a kapunyilásban. Tehát fontos, mikor kinyit az Úr egy kaput, akkor az egyház ennek a kulcsnak a birtokában legyen, és menjen oda, ahol a kapu megnyílt, és hírese az evangéliumot. Csak egy példát mondok, gondoljatok bele, ha most Kínában megborulna a kommunizmus, és egyszerűen ez a fajta üldözés megszűnne Kínában. Szabadon lehetne menni prédikálni. Már most kb. 35 millió keresztjén van a tiltás ellenére, de hát ugye ott több mint egy milliárd ember van. Tehát a misszió mező óriás lenne. Tehát azt gondolom, hogy vannak emberek, akiket Isten használ erre, hogy elmennek ezekbe a kapu nyílásokba, és viszik el az evangélium üzenetét ezekben az időszakokban. Viszont tudni kell azt is, amikor bezárulnak kapuk, és azért kell imádkozni, hogy nyisson kaput, vagy törjön le vaszárakat, zúzzon be ércajtókat, amikor imádkozásra van szükség, alázatos könyörgésre van szükség. A kapunyílás az ébredés is. Maga az ébredés, amiről most beszélek, az egy kapunyílás, akkor megnyit Isten egy kaput egy nemzet életére nézve. Egy régió életére nézve, amikor emberek térnek meg, és tudjuk, hogy voltak ilyenek Magyarországon, és voltak ilyen meglátogatásai a Szentléleknek Magyarországon is, akkor Szabolcsi régióban gyülekezetek tucatjaival jöttek létre, vagy az erdélyi részen, a Szilágyságban gyülekezetek tucatjai jöttek létre, és tűzzel mentek az Úr után az emberek. Isten kinyitotta a kaput, a hosszú, könyörgés, imádkozás, alázatos, Isten előtt lételnek, a gyümölcsöképpen megnyílt a kapu. De csak az Úr tudja megnyitni. Tehát önmagában nem az ima nyitja meg a kaput, hanem Isten. Az Isten kereső szív azonban ott van, amikor megnyílik a kapu. Mert ott van a kapu előtt. Várja, hogy mikor nyílik meg. Tehát az egyháznak azt gondolom van egy ilyenfajta fontos küldetése, hogy lássa a ajtó bezárását, tudjon könyörögni, imádkozni, kérni, hogy leszakadjanak az árak, beszakadjanak az ércajtók, amik embereket elválasztanak a boldog, kiteljesedő szabad élettől, amik gyötrelemben tartják az embereket, ördögi ig alatt tartják az embereket, fizikai szükségben tartják az embereket, éhségben, nyomorúságban, nyomorban, lelki, szellemi, vagy testi nyomorban tartják az embereket. Ezeket Isten tudja megtörni és megváltoztatni egy nemzetnek a sorsát, jövőjét. Ezeket nevezzük ébredésnek. De ne fedjük el, ez is a Krisztus kezében van. De fontos, hogy az egyház ott legyen, szintén az Úr kezében. A következő versben azt olvassuk, hogy 8. vers ez. Tudok cselekedeteidről, én egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Nos, ki az közületek, aki úgy érzi, kevés ereje van? Ó, halleluja! Kedves Philadelphiai gyülekezet! Az Úr azt látja, hogy kevés az erejük ezeknek az embereknek. De ez a kevés erő, ez a mustármagnyi hit, ugye, mondta valaki egyszer, hogy nekem csak egy mustármagnyi hitem van. Mondta neki a lelkész, nagyszerű, mert azzal már hegyeket tudsz megmozgatni. Tehát... Halleluja. Tehát kevés az erőd, de ezzel az erőt, ezt az erőt, az Istentől nyert erőt és hatalmat arra használta ez a gyülekezet, és úgy élt vele, hogy megtartotta az Istennek a beszédét. Megőrizte Isten igét, és lássátok meg, hogy ez a gyülekezet még mai napig is áll ebben a városban. Évszázadok táblatában is áll. Ez óriási dolog egyébként. Nagyon sok gyüleket, amit Bibliában látsz, hogy Pál apostol plántált, megsemmisültek, eltűntek, szinte alig van valami utánuk. Pedig, gondolom, jól vetettek alapot nekik is. Tehát nem hiszem, hogy Pál elnagyolta volna bármilyen gyülekezetet, amikor Isten hívta itt erre a szolgálatra. Tehát kevés az erőd. Nos, mit is jelent? A 2 Korintus 12.6-tól olvassuk Pál apostolnak a vallomását, amikor megértése jut az erővel kapcsolatosan. És ez szintén újra és újra ezek az igék üzenik nekünk, hogy paradigmaváltásra, gondolkodásmódbeli változásra van szükségünk az erő tekintetében. Isten ereje tekintetében. 2 Korintus 12.6-tól olvassuk Pál valomását. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát nézzétek, nézzünk a szívünkbe. Tehát nézzünk őszintén szembe saját magunkkal. A Biblia a léleknek a tükre. A Jakab apostol által föltár előttünk a Szentlélek, megnézzük magunkat, mikor a Bibliát olvasunk a tükörben. Hogy állunk ezekkel a szenvedésekkel, üldöztetésekkel, kínokkal, bezárt ajtók mögötti hitharcokkal? Ki az, aki felhőtlen örvendezésbe kezd, amikor ilyen harcokat él meg? Nem tolongtok. Nem csoda, mert valószínűleg, hogy Pál sem egyik pillanatról a másikra értett ezeket meg. Tehát valószínűleg nem egy éves keresztény volt, amikor már azt mondta, ó, halleluja, végre megint megvertek. Dicsőség az Úrnak. Ó, Isten kegyelme rajtam van. Ma is éhen fekszek le, és már tegnap sem ettem semmit. Ó, dicsőség az Úrnak. Nincs mit fölvennem, fázok. Halleluja. Hél az Úr, dicsőség. Nem hiszem. De mégis azt látom, hogy Pál eljutott arra a pontra, amikor megértése jut. És Uram, mennyire szükségem van rá, hogy a harcok, a hitharcok, a feszült szituációk, a lelkünket megpróbáló, lelkünket, direkt mondom ezt, az érzemeinket megpróbáló kavalkádok, hát Isten azért engedi az életünkben, hogy felfedezzük az ő erejét. Gondolkodásmódbeli változás. Emlékeztek, az okos szüzek abban voltak másak, mint a balgák, hogy egy más gondolkodásmóddal bírtak. Egy megújult, Krisztus központú gondolkodásuk volt. Belátásuk volt, belső megértésük volt a visszavárással kapcsolatban. És ugye elhelyezi a Krisztus a három történetbe ezt a történetet, a okos szolga és a gonosz szolga, és aztán a tíz szűz példázat, majd a talentumok példázata. Ugye ebben ez a három példázat együtt hangzik el. Az okos szolga, a bölcs nem azt mondta, késik az Uram, hanem oda szánta magát, és bár úgy lát, hogy várni kell, akkor várok, akkor szolgálom az Urat, teszem a dolgomat. Bármikor visszajön, rendben legyenek a dolgaim. Nos, Pál apostol azt mondja, hogy rájött arra, hogy amikor erőtlenségben van, és nem az ő bűnei miatt, ne fedjük el. Tehát nem a bűn miatt volt erőtlen Pál apostol, mert vétkezett, bűnt követett el, hogy tisztáltan beszédek hagyták el a száját, elköstelen életet élt. Nem erről van szó. Ő Istennek odaszentelt életet élt, és Isten kegyelméből volt ami. És Isten kegyelme tartotta meg nap, mint nap. Tehát nem erről van szó. De mégis át kellett élnie a lelkében erőtlenségeket. Akkor küzdött azzal, az alkalmatlanság érzettel. Akkor oda megy Korintusba, pontosan ennek a gyülekezetnek mondja, hogy nem úgy mentem oda, mint aki tel van erővel, dinamikával, mint aki most itt leprédikálja a fejeteket, és most akkor szuper leszek, és majd olyan bölcs, okos helén verseket fog nektek mondani, hogy elájultok az én műveltségemen, és akkor egyből hinni fogtok, hogy ilyen okos embernek csak okos istene lehet. Azt mondta, hogy nem, hanem az erőtlenségben, szenvedések között mentem hozzátok. Az ige hirdetésem sem volt egy olyan nagy szám, azért, hogy amikor eljut hozzátok ebben a törékenységemben, ebben a nyomorból fakadon Istennek az igéje, üzenete, akkor látjátok, hogy ilyen nyomorult vagyok, mégis ragyog a szemem, amikor predikálok ezekről a dolgokról, és látjátok rajtam, hogy kezd ragyogni az arcom, mikor Isten dicsőség átjár, akkor nem tudjátok összerakni, hogy ennyi baja van ennek az embernek, mégis ennyire örül, hát ennek csak komoly és nagy Isten lehet, mert nekünk, minket a mi Istenünk ebben nem tudott így megsegíteni. De azt mondja, hogy a hitetek Istenbe vetett reménység legyen, az Úrba bízzatok, és a Szentlélek erejével jusson el hozzátok az evangélium, ne a pszichés erővel, ne a lelki manipulációval, hanem a Szent Szellem erejével jusson át. Ugyanis lelkileg és szellemileg rendelkeznek pszichés erővel, és rendelkeznek szellemi erővel emberek is. Ezeket mondják a politikusok közül például karizmatikus személyeknek, vagy például mondanak színészeket ilyen karizmatikus személyiségnek, aki erős szellemi erővel rendelkezik, és hatása tud lenni tömegekre. De ez nem hoz létre valódi személyiségben végbe menő, meggyőződésből fakadó változásokat. Csak hatással, magával ragad, hatással van. Ugye művészek, színészek, színházban, ugye van egy szellemi erejük. Nem? De azért tudják azt úgy eladni és előadni, hogy azt az nem tudnád. Tehát kiállnád és elmondanád, és nem lenne olyan hatása, mint amilyen hatása van egy színházi előadás, ha tényleg azok a színészek azzal a szellemi erővel, karizmatikus erővel teszik. De Pál erről lemondott. De higgyétek el, hogy lett volna neki is, én azt gondolom. Tehát meg tudta volna dolgozni a közönséged egy-két ilyen ügyes szófordulattal, kis verset beszúrunk, egy kis himnuszt éneklünk, aztán szépen eljátszuk, és akkor ó, de szép volt ez a prédikáció, és hazamegyünk. Ő erre nem tartott igényt. Nem ez volt a célja. Az ige hirdetésének a célja az volt, hogy az emberek megszabaduljanak az ördög hatalmából, a szentek pedig megerősödjenek a Krisztusba vetett hitükben, az egymás iránt való szeretetükben. És ezt tudta, hogy ő ezt nem tudja elvégezni. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy felfedeztem, hogy amikor erőtlen vagyok, amikor elhagy engem az én pszichés erőm, a szellemi erőm, akkor tudok teret adni egyre inkább az Isten szellemének erejének. Megdöbbentő ez a dolog egyébként. Tehát annyira megdöbbentő, hogy állítom neked, hogy most itt az agyunkkal nagyon kevesen tudunk keveset fölfogni. Tehát legtöbben keveset tudunk megérteni az elménkkel ebből a dologból. Csak egy példa. Ez úgy történik, hogy te úgy érzed magad, hogy kész vagy teljesen. Padló, átment az úthenger, ahogy Tamás Báta mondta, megállt rajtad, az oda-vissza. És akkor elkezdesz ebben az állapotodban Isten igéről beszélgetni valakivel, egy elesettel beszélgetsz, megosztod az evangéliumot, megosztod a bátorítást, és akkor visszahallod utána egy hónap múlva, vagy két hét múlva, hogy nagyon sokat jelentettek, amikor velem beszéltél. És mondod, hogy ez hihetetlen, tehát ez lehetetlen. Na ez az, amikor nem a pszichés erő, nem az ember szellemének az ereje, hanem Isten szellemének a hatalma és ereje munkálkodik rajtunk keresztül. És hidd el, hogy nem véletlen engedi meg Isten az életedben, meg az életem, hogy ki legyél ütve néha. Mert olyan erősek vagyunk, hogy már az Isten nem tud mit kezdeni velünk. De közben imádkozunk. Uram, használj engem. Látok, milyen erős vagyok. Most aztán olyan jól vagyok szellemileg. Na most! Most fog történni valami. Na ekkor nem történik semmi. Így van. Dicsőítők is bólogatnak. Na most úgy felkészültem, olyan kenet van rajtam. Na most érzem a szellemi erőt. És ugye kijött a szó, és így leesett. És nézed, hogy pedig úgy éreztem, hogy annyira. És mondtam már én is nektek, hogy volt olyan predikáció. Mondom, uram, hogyha ezután odajön bárki is hozzám, hogy neki ez volt, akkor kész vagyok teljesen, mert hát nem, vége. És persze, hogy akkor jöttek oda, hogy nagyon, legjobb volt, mondom, teljesen vége, mondom, hogy lehetne ezt valahogy rendszeresíteni, ezt a dolgot. És Pál apostol elkezdett vágyni az életének egy szakaszában már arra, hogy az Isten ereje működjön, mert az valódi változásokat tud végbevinni emberek életében. És azt mondta, érzem, gyenge vagyok, halleluja, akkor itt most valami fog történni. Érzem, a nagyon nagy szükségbe kezdek lenni. Fáj a testem is. Betegség gyötör engem. És általában tudjátok, a mai ember, amikor a betegség gyötri, akkor azt mondja, nem szolgálok. Nem vagyok alkalmas. Majd ha meggyógyulok. Pár meg azt mondja, egyre rosszabbul érzem magam, halleluja. Na jó, ezt tudom, hogy ez van egy kis humor oldala, mert biztos nem így fogalmazta meg, csak megértette, hogy na most nem szabad abba hagyni. Most nem szabad abba hagyni. Mert ha most az Isten valamit tesz, akkor biztos, hogy dicsőséget neki fogom adni. Én azt gondolom, itt van a lényeg. Azt mondta Pál, jó ez az állapot nekem, uram, mert hajlamos vagyok a büszkeségre. Mit gondolsz, miért kell az Istennek ennyire préselálteni Pál apostolt? Mert a föld legalázatosabb embere volt? Na, róla ezt nem olvasod a Bibliában. Mózesről olvasod, de 80 éves iskolát járhatott ki vele az Isten, mire ez úgy kialakult. Meg azért egy Dótán mindig rugdosta, egy Korá, meg a többi vezető mindig úgy kicsit. És akkor úgy megtanult az alázatot. Tehát azt gondolom, Pál apostol megértette azt, hogy most, uram, nagyszerű lesz, mert ha bárki megtér ebben a városban, akkor azt tudom, hogy te csináltad. És milyen nyugalom lesz az nekem, uram, hogy te leszel az alapja ezeknek az embernek a hitének. És hogy vissza fogok jönni két év múlva, vagy három év múlva, vagy öt év múlva, akkor még itt lesz gyülekezet. mert Krisztuson, mint alapon épült fel. Ugyanis, tudjátok, Petrosz, vagy Petra, nem ugyanaz, Péter Petrosz, kődarabocska. A Petra meg a szikla, a Krisztus, tehát nem Péteren épül fel az egyház, hanem az kősziklán épül fel az egyház, mint ahogy ezt már mondtam többször is, a kijelentés itt erről szól, hogy Krisztusra felépült gyülekezet. Aztán hadd mondjam nektek a másik igét, az Zakariás 4.6-ból ebben a témában, Zakariás 4.6, többetek számára úgy gondolom ismert ige ez is, az erőtlenségről, a kevés erőről. Erre így szólt hozzám Zakariás 4.6. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Halleluja! Itt is ugye a kenet, az olaj, a felkenetés, a fény, a világosság, a mécstartó, ott van az Úr lelke, szellemének képei, az Isten színelőt, és akkor azt mondja, hogy egy megértés, egy kijelentés, hogy hogyan lehet előre haladni az Isten országában, személyes életünkre nézve, gyülekezeti életünkre nézve, nem erővel és nem erőszakkal. Tudod, mondta valaki egyszer, hogy annyira fáj már, amit csinál az a testvérem. Legszívesebben oda mennék, és megráznám. Tír már Ishez! Na, ettől nem fog semmi történni. Ugyanis tudjom, hogy Nehémiás ezt a lelkigondozási módszert alkalmazta, hogy megfogta a szakállukat a zsidóknak, ugye jó nagy szakálluk volt, lekeverné két nagy sallert, és azt mondta, megtérsz? De azt mondja a Biblia, hogy ha a bolondot mozsátörővel töröd össze, akkor sem fogod tudni a bontságot kiűzni belőle. Tehát ez önmagában senkinek a szívét nem fogja megváltoztatni. Hiába erőszakoskodik egy feleség, hogy a férjét megváltoztassa, nem fog menni. Hiába erőszakoskodik egy férj, hogy megváltoztassa a feleségét, kudarcot fog vallani. Nem megy. Erővel, emberi hatalommal nem megy. Emberi erővel, hatalommal nem lehet megváltoztatni egy országot. Sok forradalom volt Magyarországon, és a forradalmárokat tisztelettel emlékezünk, és ezt nem is akarom elvenni a magyar nemzetünktől és népünktől, de nézzük meg a forradalmainak a gyümölcseit. Milyen gyümölcsök lettek a sok halotton kívül ezekből? És milyen változások történnek egy országban, egy nemzetben, amikor Krisztus lesz az Istene? Akkor megtérnek, akkor Szent Szellem végsöpör az országon. És újjászületett keresztények kezdik vezetni az országokat, és olyan államelnökök, államvezetők lesznek, akik szeretik az Urat, és félik az Istent, és Isten igéje szerint élnek. Tehát nem erővel és hatalommal, hanem egy szellememmel, így szólja az Úr. Az erőtlenségben Isten szelleme kap egy lehetőséget arra, hogy Isten, bocsánat, ereje megmutatkozzon. Győzelem tehát csak az Istenre utaltságot felfedező, a Szent Szellem erejére, hatalmára igénytartó gyülekezetnek és hívőnek adatik. Másnak nem. Tehát győzni nem lehet. És látni kell, hogy a Philadelphiai gyülekezet az utolsó korszak gyülekezetének, eklézsiájának a képét is elénk tárja. Ugye ez egy magyarázata ennek a igeszakasznak, az utolsó idők egyházának korszaka, mint a Philadelphiai korszak. Nézni fogunk ezzel kapcsolatban is még ebből az igéből kijelentéseket. A 9. versben azt olvassuk, hogy íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Nagyon komoly kijelentés ez. Ebben a városban nagyszámú zsidóság élt, és tudnotok kell azt, hogy amikor az evangélium terjedt, és a zsidók keresztényé lettek, akkor már az elején, az első század elején elszakadtak a zsidók zsinagógájától, és önállóan külön jöttek össze. És ebből fakadó, amikor kijöttek közülük ezek a zsidók, ezek a keresztényé lett zsidók, feszültség támadt a ortodox, tehát a ott maradó zsidóság és a új keresztény gyülekezet között, és ugye aztán meg gondoljatok bele, hogy megtértek a pogányok is, és ők együtt kezdtek gyülekezetbe járni, együtt ettek, együtt tisztelték az Istent, szóval ez egy iszonyú feszültséget hozott létre ebben a kultúrában, a zsidó kultúrában, és a kulturális feszültség, vallási feszültség odáig ment, hogy, és ezt látjuk az apostolok cselekedeteiben is, hogy üldözőivé lettek az egyháznak a zsidó emberek. Nem bántanak, hanem a zsidókat ne értsenek félre, de ez egy történelmi tény, hogy üldözték az újszövetségi gyülekezetet és egyházat. Azt kell látni, hogy olyan szinten történt ez már, hogy szinte démonizálódtak. Tehát Sátán zsinagógájának mondja ezeket a összehetél helyeket, ahol ezek a zsidó emberek összejöttek, valószínűleg arról szólt a prédikáció, arról szólt a közbeszéd, a gonoszok, hogy kéne, mit kéne, az ellen prédikációk, az ellen bújtogatásoktól gondolom volt megterhelve ezeknek az összejöveteleknek a légköre, meg az üzenete is. Azt mondja a Biblia itt, hogy el fognak jönni az ellenségeitek közül némelyek, akik feljelentettek titeket, megverettek titeket, megbotoztattak titeket, a vagyonatokat elkoboztatták, kirúgattak a munkahelyetekről, az éhhalál küszöbére juttattak titeket. El fognak jönni ezek közül az emberek közül, és le fognak borulni a lábaitok előtt, mondjuk ugye egyrészt lehet, hogy a gyüleket angyala, itt vannak képek, a gyertyát tartó a gyülekezet, a gyüleket angyala pedig a gyülekezetnek a pásztora, első vezetője, és aztán kibővített a vezetőséget érteni, de látni kell, hogy a gyüleket angyala egy szemében van valaki, aki a gyülek, és nekik szólnak a levelek, tehát felhívja a figyelmét, és mennyire fontos, hogy a gyüleket pásztora, és a hozzákapcsoló vezetők, alázatban Istennek engedelmeskedve éljenek, mert hatása az egész gyülekezet, ez félelmetes. És gondolj bele, hogy jönnek ezek az emberek, akik gonoszát követtek el gyüleket 80%-ával, vagy 100%-ával. Sokan vannak a gyülekezetben olyanok, akik saját maguk szenvedtek az ő ármánykodásuk, gonoszságuk miatt, és akkor jönnek a gyülekezetbe és letérdepelnek. És azt mondják, hogy én az Urat szeretem, bocsássatok meg nekem. Fel se tudjuk fogni, mert mi abban a korszakban élünk, amikor mi ilyeneket nem nagyon éltünk át. De gondolj bele, csak próbáld beleképzelni magad. Még tegnap üldözött. Tegnap rúgott ki a munkahelyedről valaki, akit felbújtott egy ilyen személy. És ma eljön, elvitték a gyerekedet tőled rabszolgának, mert nem tudtál fizetni, és megzsaroltak, és elvitték a feleséged a gyerekedet rabszolgának. Valaki kellett adnod. És akkor ezek közül bejön valaki a gyülekezetbe, leborús, mondja, megtértem. És ezzel az jár, hogy fölveszik a gyülekezet közösségébe majd, azt mondják, hogy testvérem vagy, megölelik, megpuszíják, azt mondják, hogy téged én Filadelfiával szeretlek, ugye ez már nem megy. Ez lehetetlen, Filadelfiával soha nem fogod szeretni ezt az embert. Ez csak agapéval lehet szeretni. Agapéval. Nos, ellenségeitek közül eljönnek némelyek és megtérnek. Én úgy értem ezt, hogy eljönnek hozzád, leborulnak előtted, tehát felismerik az Isteni hatalmat közöttetek. Nos, amikor egy gyülekezetben, legutóbb is említettem, nyitott ajtóvá válik az emberek számára a gyülekezet a benne lévő szeretet miatt. Az első szintje a szeretetnek az egymás iránt való szeretet, a bajtási hozzáállás, melléállás. Erről múlt héten sokat beszéltünk. A második szintje pedig, a következő szintje, amit szintén benne van ebben az igében, hogy és megtudják, hogy én szeretlek téged. Azt mondják, hogy látták ezek az emberek, hogy szeretet van a gyülekezetben. És leküzdve a szégyent és a félelmet eljöttek, mert látták, hogy szeretet van közöttünk, tehát érezték a befogadásnak a lehetőségét, a megmenekülésnek a lehetőségét. És amikor leborulnak, akkor azt mondják majd, hogy az Isten szeretete van közöttetek. Mert ez már nem emberi szintje a szeretetnek. Ez már nem csak Filadelfia, ez nem csak barátság. Ez már természet feletti. Tehát megtudják, hogy az Isten szeret titeket. És mivel az Isten szeret minket, ezért mi is tudjuk ezzel az agapéval, a feltétel nélküli szeretettel szeretni az ellenségeinket is. Na ebbe a gyülekezetbe tudnak megtérni például mai magyar politikusok. Alkalmas-e ma az egyház arra, hogy a népet nyúzó és sokat kritizált állami vezetők megtérjenek és elmenjenek oda? És ne az legyen, hogy náluk hozzánk jár. Tehát ne ezzel a feelinggel, hanem azzal a szeretettel, hogy oké, munkanélkül lettem, albérebe lakok, el kell adnom lakásomat. Éheznem kell a rendelkezéseitek miatt. Ti meg gazdagodtatok. Bennünket sarcoltatok az adóval, ti pedig nem fizetetek adót. Ezt csináltátok. Rengeteget szenvedtünk. Gyerekem, édesapám, édesanyám, feleségem, én. Sokat szenvedtünk. De mert az Isten elfogadott és szeret bennünket, ezt tudom adni neked is. Gyere és térd meg. Istennek az ereje, amely benne tud lenni egy ilyen gyülekezetben, és nyitott ajtóvá tud lenni két csoport, a sátán által meggyötört, megtépázott. Ugye a sátának nem lett barátja senki, tudjátok. Tehát ő ilyet nem ismert. Aki sátánra tart, az nyögi a sátán igáját. És azokat is be tudja fogadni ez a közösség, akik üldözték az egyházat, vagy egyház üldözői lettek. Tudom, hogy nekünk meg kell erőszakolnom a gondolkodásmódunkat, mert ilyet mi nem tapasztaltunk. Tehát mi legtöbben, akik itt vagyunk, nem is éltünk át üldözést a hitünkért, ilyen mértékűt, amit mondjuk nagyszüleink átéltek egyébként Magyarországon is. De még átélhetünk, mert erről is szól ez az ige, utolsó idő gyülekezetének. 10. versben azt olvassuk, hogy mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Nos, ígéret hangzik itt el, mivel megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, tehát kitartottál az üldöztetések közepette is, a harcok közepette is, hűséges maradtál hozzám, és megtartottad az én parancsomat, hogy szeressétek egymást. Megtartottad, ugye ez a parancsa, Krisztusnak emlékeztek rá. Új parancsra adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ugye a nagy parancsolat pedig, amit Jézus összefoglal, szeresd az Urat, a te Istened, a teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, elmédből, egész valódból, lényedből, és fele barátodat, mint magadat, ugye kinyitja az agapi kapuját minden emberre, akit belehoz a fele barátunk tág csoportjába. Azt mondja az Isten igéje, hogy én is megtartalak titeket, megtartalak téged. Sokszor elmondom, aki az igét megtartja, azt megtartja az ige. Akit megtöri az igét, azt megtöri az ige. Tehát az Isten igét megtartani élet és szabadság. És megtartanás, megtartatás. Nos, beszél egy olyan kísértésről itt a profétai szó, ami az egész világot érinteni fogja. Sok üldözés volt már a kereszténység születése óta, de ezek az üldözések területileg, lokálisan, nemzetekben, térségekben jelentkeztek intenzíven. Az egész világot átfogó üldözéssel, megpróbáltatással még nem kellett szembenézni az emberiségnek, mert most is nézzétek meg, vannak problémák, de most kezdődik az az időszaka a világ történelmének, amikor egy-egy probléma már a globalizáció folytán átfut az egész világon. Érdekes, nem? Ez eddig a mai korszakunkig nem jöhetett létre, ugyanis maga a birodalmak, maga az uralkodás, maga a gazdasági potenciál, katonai hatalom, ugye 4 hatalmi ág van a világon, megpróbálom felsorolni. Az egyik a katonai hatalom, másik a politikai hatalom, a harmadik ugye az egyháznak a hatalma, amit bír az Isten királyságával kapcsolatban, és a negyedik pedig gazdasági hatalom. Ezek a hatalmi ágak vannak, amik a emberiség történelme folytán bizonyos lokális vagy tágabb térségeket uraltak. A mai világunkat a gazdasági hatalom uralja. Fölötte van a katonai hatalomnak, fölötte van a nemzetállamoknak, tehát látni kell, hogy a gazdasági hatalom, a globális gazdasági hatalom országhatárokat átívelve, kontinenseket átívelve uralkodik. A politikai erő fölött is. Ez így van, nem? Nézzétek meg, tehát követi a gazdasági eseményeket a politika. Tehát a világot átfogó kísértésről van szó, abban a korszakban élő gyülekezetről van szó, és itt jön az értelme ennek a bibliai résznek, az utolsó idők egyházára vonatkozó értelme kijelentése, hogy meg foglak tartani, tehát szükség van ebben a korszakban az Isten erejére, amely megtartja a hívőket. Ennek pedig a kulcsa az álhatatosságra intő beszédének, a Krisztusnak álhatatosságra intő beszédének a megtartása, ami azt jelenti, hogy az érzelmi viharaim, a külső tapasztalataim ellenére kitartok Isten igéje mellett, és azt mondom, igazat a beszéded, Uram, és nem hajlok el tőle. És azt gondolom, hogy te ezt érzed már ezekben a napokban. Hogy milyen harcba kerül megragadni átorosan Istennek a beszédét, és azt mondani, az az igazság, és az az ámen. És abban megmaradni, és megtapasztalod aztán, és én is ezt tapasztalom, annak a megtartó erejét és hatalmát. Az álhatatosság az azt jelenti, hogy akkor is kitartasz, amikor már azt mondanád, hogy vége az erőmnek. Tehát átlépsz az emberi pszichének, szellemnek, fizikai erőnek a megtartó korlátain. Ez az álhatatosság. Átlépsz rajta. Már nem tudsz, magad nem tudsz megmaradni, ezért átlépsz ezen a korláton, és belépsz Istennek az erejébe, ami megszüli majd a szellemedben a reménységet. Ugye a római levélben a 5. rész 3. versétől szépen van kibontva ez a dolog. Egyszer prédikáltam róla, de az olyan régen volt, hogy szerintem nem emlékeztek rá. Már én sem emlékszek mindenre, már újra kéne tanulmányoznom nekem is ezt a láncolatot, mert nagyon érdekes lánc volt az emlékszemre, amikor végig tanulmányoztam azt, hogy miből fakad, és hogy nő ki a reménység. Ez nem csak jön magától, hanem ezeken keresztül jön létre a reménység, amely a nem látható dolgokhoz köt össze, mert amit látsz, az már nem kell remélni. Tehát értitek, itt is ez a reménység össze van kapcsolva, ez az álhatatos megállással. Nos, eljövök hamar, 11. vers, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Két nagyon fontos üzenet. Egyetlen gyülekezetnek sem mondja ezt Jézus, hogy hamar eljövök. Olvasd végig a 7 gyülekezetnek írott levelet, egyiknek sem mondja, hogy eljövök hamar. Csak ennek a gyülekezetnek, tehát feltételezhetjük, ha ennek a levélnek az egyház történelemre vonatkozó üzenetét próbáljuk megérteni, hogy az elragadtatás előtt lévő, az elragadtatás időszakában lévő gyülekezetnek szóló kijelentés. No de azért legyünk óvatosak, mert persze az efézusi gyülekezetnek írott levél is ugyanúgy szólhat nekünk, értitek? Tehát azt értem, hogy ne vessük el, hogy az első szeretetben megújulni szükséges, értitek? Ha hát az nem vonatkozik ránk, akkor koncentráljunk a Filadelfiai gyülekezetnek írott levélre. Tehát nem erről van szó, értitek, igaz? Azért vagyok nagyon óvatos ebben, nem szeretném csupán ennek a dominanciával hirdetni az igét, nem szeretném ezt csupán előítélbe helyezni, de mégis azt kell látni, hogy eljövök hamar. És csak ennek a gyülekezetek, mondja az Úr Jézus. És úgy gondolom, hogy ebben a korszakban élünk, amikor nekünk is így szól az Úr, eljövök hamar. Eljövök hamar. Csia Lajos, aki tanulmányozta ezt a Jelenések könyvét, ő egy teológus volt, és több nagyszerű teológiai művet is írt, és ezen gondolkodva, ennek a levélnek az olvasása, újra és újra olvasása, és a Jelenések könyvének hídgyűlöketnek írt levél tanulmányozása útján következő ilyen felkiáltás született meg benne. A levél olvasása közben lehetetlen azt a benyomást elfojtani magunkban, hogy az utolsó idők egyházával állunk szemben. Az utolsó perceket éljük, és ezekben az utolsó percekben minden erőnket össze kell szednünk, hogy a koronát senki ki ne vegye a kezünkből. Azt mondja itt a Isten igéje, hogy eljövök hamar, amit van, azt tartsd meg, hogy a koronádat senki el ne vegye. Tehát ebben a korszakban lesz, aki megpróbálja elvenni a győzelmet az egyháztól. Elvenni a győzelmet a hívőtől. A Stefanos, mint mondtam nektek, hogy a korona kétféleképpen koronának van fordítva, esetleg vagy koszorúnak. A diadém, ami a negatív sötét szellemi erőknek a felkenetéséről, a negatív sötét kenetről szól, uralkodásról szól. A Stefanos pedig a győzteseknek a pozitív szempontból való győzteseknek a koronája, vagy koszorúja a Bibliában. Egy ilyen igét hoznék ide az 1 Korintus 9.24-25-öt. Ezzel kapcsolatosan 1 Korintus 9.24-25. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Most itt a koszorú van, ugye ez a Stefanos, ez a korona. Egyébként Krisztus is maga is ilyen koronával, Stefanosszal fog megjelenni. Például győzelmi koszorú, győzelemnek a szimbóluma. amikor például győztek a olimpikonok, azt is ugye babérkoszorút helyeztek a fejükre, győzelemnek a koszorúja volt, ez is a szimbóluma. Nos, azt mondja a Biblia, hogy ebben a korszakban megpróbálja a sötét erő kicsavarni a kezünkből a koronát. Elvenni, megfosztani a győzelemtől bennünket. De a Krisztus bátorít bennünket, ezekben az igékben, hogy hamar eljövök, és tartsd meg, amit van. Tartsd meg a hitedet, a reménységedet, az elkötelezettségedet, az odaszánásodat, figyelj oda! Az Úr szentségben lakozik. Amen. Amen. Az Isten a szent. Az Úr szentségben lakozik. Aki az Isten jelenlétébe akar menni, annak is szentnek kell lenni. A szentség nem bigott vallásos gyakorlatok. A szentség az nem egy önmarcangoló ilyen sündisznóöves, a világból kivonuló kereszténység. A szentség nem a világról semmit tudni nem akaró, a világtól elzárkózni akaró kereszténység. Nem ez. A szentség az, amikor benne vagy a világban, és Isten ereje által megtapasztalod a megtartatást abban a világban, és normálisan képes vagy kapcsolódni az emberekhez, anélkül, hogy beleelegyednél ennek a világnak a folyásába, szennyébe, mocskába. Nem gondolom azt, hogy az a bűn, ha van egy barátod, és akkor szombaton elmegy vele egy loki meccsre. Tudom, hogy furcsa, amit mondok. De nagyon vigyázni kell, mert nehogy azt gondoljuk, hogy attól leszünk szentek, ha azt mondjuk az ilyen embereknek, én az Úrért veled nem megyek sehova. Mert én szent vagyok, tiltja a vallásom. Nem tudom, érzitek-e? Érzek, amit akarok beszélni. A szentség nem egy belső görcs. Hogy szabad ezt nekem? Nem szabad. Most le fog sújtani az Isten a villámával rám, vagy elpusztulok, elkározok. Nem ez a szentség. A szentség szabadság. Az Isten szentségében lévő keresztény szabad a szeretetre. És a szeretet sok bűnt elfedez. A szeretetben az ember be tudja fogadni, mi a körülötte lévő gonosz embereket is. Le tud ülni velük beszélgetni. Meg tudja osztani az ételét is velük. És meg tudja osztani velük az életét is. A szentség szabadság. A szentségben járó keresztény az nem azért nem tesz valamit, mert tiltja a vallásom. Mert szabad tőle. Vigyázzatok! Ebben a korszakban a hasonló gondolkodású keresztények, mint amilyenek ti is vagytok, úgy hiszem, belekeveredhetnek a szentség görcsébe. Figyelem magamat, és így mindig szondázom magam. Olvasom a Bibliát, és gondolkodom. Vizsgálom magam, nézem az igét, hogy jó úton járok, hogy helyesen gondolkodok el. Nem lehetne bigott. Tudja, abban az értelemben ilyen bigott, szürke keresztényem. Azon a kereszténység nem ilyen szürke, ilyen dögunalom élet. A kereszténység egy dinamikus, életerős, életelteli élet, ami vonzó. Anélkül életelteli, hogy mindenféle mocskot beszednénk magunkba. Nekem nincsen szükségem, szabad vagyok tőle, de nem ez határozza meg az életemet. Nem állandóan abba költsök, jaj, szabad, nem szabad, most muszáj, vagy nem muszáj. Tehát borzalmasan tönkreteszi az ember életét, ha állandóan ebben a görcsökben vívódik és vergődik. És nem jellemző rá a Krisztus szabadsága. Értitek, amiről szó van? A szentségben lakozik az Isten. Az Isten egy vidám Isten. Isten élettel teli. Biztos vagyok benne, amikor nyáron röpködnek a pillangók, és ha lenéz, most vagyok, ó, szuper. Nagyon jól néz ki. Ász jól sikerült. Úgy hiszem, természet, gyönyörű világok, a mezőnek az illata, ó, fantasztikus, nagyszerű. Tehát, ha keresztény vagy, az nem jelenti azt, hogy életunnak is kell lenned. Hát persze, hogy ez az élet nem mozdul sem neked, sem másnak. És van ennek a világnak, ennek az életnek, technikai vívmányainak sok olyan dolga, amivel lehet élni. Neked is, mint kereszténynek. És jó vele élni. javadra, épülésedre. Minden szabad neked, de nem minden használ. Minden szabad neked, de ne válj semminek a rabjával. Gondolj bele, micsoda távolodott nyitott a Krisztus követésében az apostol szavai által a Szentlélek. Gondoljatok bele, volt egy zsidó kultúra, amiben minden meg volt szabva, hogy mit lehet és mit nem lehet. És amire nem találtak szabályt, írtak egyet. És ezer szabályt írtak le. Voltak a farizeusok, meg a szaduceusok, azok különösen nagyon szabály, a szabályok. És nagy veszély, hogy ebben az utolsó korszakban úgy próbálunk megmenekülni, hogy szabályokat hozunk magunknak, vagy egymásnak. Hogy beszabályozzuk magunkat, és ezáltal elveszítjük a szeretetet. Mert aki az én szabályaimnak nem felel meg, az bűnös, gonosz, veszélyes rám. Még ha megérint, még én is tisztátalan leszek. Így gondolkodtak a farizeusok. A másik, a betű emberei voltak. Ez van benne a Bibliában, ez a szó van írva, és nem lehet más. Csak az a baj, hogy a Szentlélek nem szavakat diktált le, hanem kijelentést adott, amelyből szavak lettek. És a szavakból a Bibliát soha nem fogod megérteni önmagában. Csak a szavak által nyert kijelentés az, ami a Szentlélektől van. Az élet. A betű megöl. És tudod, lehet olyan légkör teremteni az igével, amely megöli az életet. Egy testvéri beszélgetésben is lehet olyan légkör teremteni az igével, hogy megöli a lelkesedést. Megöli a szenvedélyt. Megöli az életkedvet. De az Isten igéje élet. Szabadság. És olyan szabadságot kaptál az Úrban, ami szerintem még csak ilyen ablakból nézzük néha. Ki merjek menni? Csinálják egy hóembert. Ha hideg van, megfázok. Hát csinálj egy hóembert. Azért adta Isten, hogy élj vele. Élj vele. De vigyázz, ne válj a rabjává. Ne annak szolgálj. Adj hálát Istennek mindenért. Gondolj bele, Pál odáig megy, hogy bávány áldozati húst, amit oda szántak az Astarótnak, a külön Diánának, vagy Artemisnek, oda szánták ezeknek az isteneknek a húsokat, azt mondja Pál, nyugodtan edd meg. Jól meg van sütve, jól meg van fűszer, és ízlik neked, edd meg! Élj vele! Kevesebb jut nekik! Hát nehogy éhezzél már, amikor ott van a finom, friss hús, melyek mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mi-mi-mi-mi-mi. Csak mosolyog egyet rajtuk, megeszed, dicsér az urat, és nézik, hogy nem démonizálódtál. Szabad vagy. De azt mondja Pál, ha ez megütközteti a testvéredet, a szeretet miatt akkor ne edd meg. Mert a szeretet tesz szabaddá. Ha nem teszek valamit, akkor a szeretet legyen a tanácsadom, ne a törvény, ne a szabály, ne a betű. Tehát úgy gondolom, az utolsó korszak keresztényeinek ezt fel kell fedezni. Meg kell érteni. A Krisztus szabadságára, szabadságnak távlatait újra fel kell ismerni. És tudod, ez az a szabadság, amely a vallás dohos levegője után... Nagyon-nagyon tetszik. Tehát úgy kinyitod az ablakot, és tavaszi friss levegő töltél a tüdődet és az egész lakást. Felhúzod a redőnyt, és besüt a tavaszi napnak a sugara a lakásba. Milyen nagyszerű, amikor reggel fölkelsz, van ilyen redőny, vagy van ilyen sötéted, és akkor elhúzod a sötéted, hogy felhúzod a redőnyt, és akkor besüt a nap a szobába. Nem nagyszerű? Sajsz, hó, nincs éjszaka. Már fénylik az igazi világosság. Múlik a sötétség, halleluja. Ez a keresztény élet. És az Úr nem arra hívott el bennünket, hogy kitartunk mindvégig. Még egy kis szomorúság. Még egy szomorú keresztény élet. Mi egy kicsit megerőltetjük magunkat, hogy dicsérjük az Urat, és majd csak visszajön. Tehát nem erről szól. Értitek? Szabadságról szól az új szövetség. Szabadságról. Persze nem azért, hogy a testnek szolgáljunk, hanem szeretetben szolgáljunk egymásnak. Ne az önzés jön ki ezekből, hanem a szerető szolgáló szív. De ugyanakkor természetes kapcsolatok a munkatársaimmal, a családtagjaimmal, amelyben nem válok báványimádóvá, mert leültem velük egy asztalhoz. Voltak olyan keresztény irányzatok, akik azt mondták, hogy ha együtt eszel velük, démonizálni fogsz. Ez a bőrület. Most nem nagyobb, aki bennem van, mint aki a világban van. Hát most nekem kéne félnem édesanyámtól, hogy megpuszíja, hogy megöleljem. Még a kártyavető is. Nem az, hála Istennek. De még az is. Nem ölelhet. Ha boszorkány. Valaki az édesanyja. Nem ölelheti meg. Nem szeretheti a Krisztusban. Dehogy nem. Nem kell egyetérteni azzal, amit csinál, és támogatni, amit csinál, de szeretlek téged. És na ez az a szeretet, ami kapu, ami nyitott ajtó az emberek számára, és ez az, amikor meglátják az emberek, hogy az Isten szeretete eljutott hozzátok. Mert az Isten szeretetében szabadság van. Biztonság van. És akkor nem azzal fogsz görcsönni, hogy megcsinálják egy bűnt, vagy ne csinálják meg egy bűnt, nem a bűnön koncentrál, nem a bűnre koncentrálódik a gondolatunk, és nagyon veszélyes, mert ebben a ilyen jellegű szentség gondolkodásmódban, meg a törvény gondolkodásmódjában a bűn van a fókuszban. Az új szövetségben pedig a Krisztus szabadsága, a Krisztus személye van a fókuszban. Aki megszabadít, aki lehetőséget nyit, kaput nyitott a mennybe, nyitott ajtót adott nekünk a mennybe. Tudtok erre egy nagy ámen mondani? Halleluja! Legyetek szabadok az Úrban. Ne csináljunk olyan szabályokat, amit a Biblia nem csinál. Ne bélyegezzünk meg senkit, azért, mert talán másképpen éli meg, másképpen ragadta meg az Úr. Néhány dolog másképpen, vagy talán gyermeki módon gondolkodik még, erőtlen. Ne ítélkezzünk, ne ítélgessük egymást. A Filippi 3.13.14-ben Pál apostol felhívja a figyelmet, és itt már végkifejletben vagyunk, felhívja a figyelmet, hogy testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát Pál apostol ebben az igében egy dinamizmusról beszél. Azt mondja, figyelj! Nem azon rágódom, mit történt Damaszkuszban, mit történt Lidiában, amikor megtért. Nem azon gondolkodom, hogy mi volt ezen a gyülekezetben, abban a gyülekezetben, nem azon rágódom, most így megvertek, úgy megvertek, így belémugtak, úgy. Nem érdekel engem. Dinamizálódom, azt mondja, halleluja, halleluja, halleluja. Azért futok a cél felé, tudom, mi az élet célom, merre megyek, hova akarok eljutni, mi az, amit Isten akar tőlem. És ezt tette őt szabaddá, hogy azzal foglalkozott, ami Istentől van, és meg tudott állni, azt mondja, hó, van benne hit, állj fel, meggyógyít téged az Isten, és a béna felkelt. Dinamizálódott Pál apostol életében Istennek a szellemének az ereje. Futott Pál, nem sétált. Azért futott, tudjátok, mert tudta a célt. Tudta, hova akar elérni. És tudta, hogy az idő rövid. És menni kell, és vinni kell az evangéliumot. De ez a Pál írja a szabadságot, a szabadság igéjét, a Krisztus szabadságáról. Ez a Pál fedezi föl, aki a törvény rabságából, ebből a dohos szobából kinyílott neki a világ. És megértette Isten szeretetének, jóságának, kegyelmének végtelen szabadságát. Megértette azt, hogy ebben a szabadságban, ebben a szeretetben lehet zsidó, görög, pogány egy a Krisztusban, ha megtér. Helye van ezeknek az embereknek, szegénynek, gazdagnak, rabszolgának és szabadnak egyaránt helye van a Krisztusnál. Nincs személyválogatás. Arabnak, zsidónak, magyarnak, cigánynak helye van a Krisztusnál. Nincs személyválogatás. Románnak, szlováknak, magyarnak, szerbnek helye van a Krisztusnál. Nincs személyválogatás. És Pál futásához, odaszánásához még olvassuk el az utolsó igét itt, az ige helyről, amit olvastunk, utolsó előtt itt. Aki győz, azt oszlopá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Halleluja. Nos, oszlopokról egy pár szót. Először is a zsidó főpapokat, akik sikeresen szolgáltak végig, azokról a templom udvaránál egy helyen egy oszlopot helyeztek, egy emlékoszlopot helyeztek el, és felírták rá nevüket, hogy főpap volt, és hűséggel szolgált az urat. Philadelphiában, a hellén kultúrában fakadóan ismert volt ennek a szokásnak a gyakorlása, azokat a báványimádó személyeket, akik az egész életüket odaszánták egy bávány tiszteletére, erre adakoztak, szolgáltak, tettek, úgy emlékeztek meg róluk, hogy a bávány Isten templomában, vagy a kertjében egy ilyen oszlopot helyeztek el, és fölírták a nevét. Mind a két esetben tudták a philadelphiai testvérek, és abban a kultúrkörben élő testvérek, hogy azoknak jár oszlop, emlékoszlop, akik mind végig hűséggel futnak. És győztesek, nem adják fel. De ugye itt kinyílik egy tágabb kép, azt mondja az Isten igéje, hogy felírja az Úr rájuk az én Istenem nevét, tehát ezek a személyek, akiről szó van, az életük Istenről szól. A szeretetük, a szabadságuk, a tetteik Istenről beszél. Istenre mutatnak, Isten dicsőségét hirdetik. Aztán felírjam az új Jeruzsálem nevét, amely mennyből száll alá az én Istenemtől. Na nézzük csak meg. Hát Jeruzsálemet nem Jeruzsálemnek hívják. Miért kell új nevet adni neki? A Bibliában is új Jeruzsálemnek hívja az új szövetség. Mi az, hogy új név? Ézsaiás 62.1.2-t, ha megnézitek, akkor itt van egy válasz Ézsaiás proféciájában. Meg egy picit megnézzük a mai eseményeket, és aztán újra visszatérek még a oszlopokhoz, és ezzel fogom befejezni. Ézsaiás 62.1.2. Figyeljetek! Ézsaiás 62.1.2. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt. Míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok. Új nevet adnak neked, amelyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, király fejdísz Isten tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem így hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnie van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogyan az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogyan a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked Istened, 5. versig olvastam. Nagyon érdekes kinyilkoztatás. Jeruzsálem a béke városa, a békesség városa. Ma hogy hívják ezt a várost? Hogy hívják a Sion? Ugye Sionnak több értelme van, egyrészt jelenti Jeruzsálemet, másrészt például jelenti ezt a földet, a ígéret földjét, Izrael, és harmadik rész pedig jelenti a népet, Izrael népét. Azt gondolom, hogy itt a népről van szó, a területtel együtt, és másik értelemben pedig ott van Jeruzsálem, mint kijelentés. Na, hogy emlékeznek ma meg az emberek Izraelről, Palesztináról, Jeruzsálemről? Háborúvárosa, tűzfészek, terrorizmus, feszültség. Tehát ugye így nevezik ma. Hát minden hírekben bekapcsol a tévét ma, vagy a rádiót, akkor folyamatosan Jeruzsálemet egyáltalán nem a békesség városának hívják. De jön az idő, amikor Jeruzsálemet új nevet kap, tehát gyakorlatilag az Isten újra elhozza a békét ebbe a városba. És itt ugye van a Eklézsia, az egyház és a vőlegény találkozásáról szó, és a másik értelemben pedig nyilván a zsidó nép megtérése, amikor megjelenik a Sionon az Úr. Ugye ez is két esemény, de néha proféciák kettős értelmében mind a kettőről szó van ennél a kijelentésnél. Bár nagyon érdekes dolog, hogy a mennyasszony azért alapvetően az új szövetségi szentiratok tekintetében az a gyülekezet, az Eklézsia, a ószövetségben pedig gyakori kijelentés van a profitáknál Izraelről, mint Isten feleségéről, akit a szövetségben már feleségül vett, és annak a hűtlenségéről, maga Ézsaiás is tudjátok, a maga profétai szavában szól ezekről is. De menjünk tovább, és végső gondolatként az oszlopokról szólnék. Bizonyára emlékeztek, hogy volt két oszlop Salamon templomában, amelyet Dávid, Gád és Nátán prófétákkal együtt tervezett meg, és végül Salamon idejében épült meg. Boáz és Jákim volt a két oszlopnak a neve, amely a jeruzsálemi templom előterében álltak ez a két oszlop, a bejárat mellett, jobbról és balról. A Jákim például azt jelenti, ez egy héber szó, hogy szirádítson meg Jahve. Szirádítson meg téged az örökké való, aki vagy, a vagyok. Ezek az oszlopok bronzból voltak, és üresek voltak belül. Tehát üresek voltak. És volt egy oszlop fő rajtuk, egy dísz oszlop fő volt rajtuk. Emlékeim szerint gránátalma füzérrel volt díszítve. Ez az oszlop fő, ugyanaz a héber kifejezés, mint a Zakariásnál a 4-6-ban olvasott lámpa, mics, amelyben az olaj volt, a kenet volt, ami olvas nem erővel és nem erőszakkal, az én szellememmel, így szól az Úr. Tehát maga az olaj, a mécs, és annak a mécses, az visszavezethető héberben erre a kifejezése. Tehát az oszlop fő tetején ez az isteni jelenlét, tehát jelképező, isteni kenetet jelképező oszlopfők voltak rajta, belül pedig üres volt. És még egy nagyon érdekes dolog, nem volt tartószerepük. Tehát semmit nem tartottak, nem ők tartották a templomot. A templom plafonját, falait. Tehát nem volt tartószerepük. Ilyen az újszövetségi hívő is. Nagy baj, amikor a hívő azt gondolja, hogy rajta múlik egy gyülekezetnek a jövője. Ha engem kivesznek innen, összeomlik minden. Dehogy omlik. Az nagy baj. Nagy baj, mert akkor emberekre épült fel az a gyülekezet. Istennek olyan hívőkre van szüksége, akik tudják, hogy az Úr az erőssége a gyülekezetnek, ők viszont tudják, hogy üresek önmagukban, és szükség van a Szent Szellem kenetére és erejére, és oda szánták magukat arra, hogy az Úrnak szolgáljanak, Isten jelenlétében legyenek, és a világosságot tükrözzék ebbe a világba, a fényt tükrözzék ebbe a világba. Tehát a Philadelphia gyülekezet megállt és megmaradt. Korok korain át is, mindenféle történelmi viharokban, vallási viharokban, háború közepette is, a kísértések közepette, a megpróbáltatások közepette is, a üldöztetés közepette is megmaradt. A megmaradásának kulcsa a Philadelphia, a testvérek egymás iránt való bajtása, szeretete, egymásba karolás, a közösségvállalás. Az Isten szeretetének a megérése az ellenségek felé is, az ellenségeik felé is. Az igen megértésénekből fakadó szabadság, hogy nem egy vallásos, görcsös életet éltek, hanem Krisztusban való szabadságot éltek arra, hogy odaszánják az életüket az Istennek való szolgálatra, az elhívásuk betöltésére, a lélek szolgálatára, a Szentléleknek való engedelmességre, engedésre, hogy Isten szelleme által betöltsék a földet az evangélium üzenetével, és amikor kapu nyílt, ott legyenek, hogy az evangéliumot prédikálják, hirdessék egynek, száznak, ezernek, tízmilliónak, százmilliónak, egymilliárdnak. És így áll össze az egész sorozatunk, amikor azt mondtuk, hogy 10 szűznél az 5 szűznél az olaj, a kenet volt, az ő elhívásuk, a felkenetésük a lélek által, a plusz olaj pedig az odaszánásuk volt. Nyitott volt a szívük, hogy Isten szelleme egészen betöltse őket. Ott voltak és abban voltak benne, amiben az Úr hívta őket, várták vissza a vőlegényt. És láttuk azt, hogy a gyülekezetben nagyon fontos üzenet volt a testvéri szeretet, az atyafiak iránt való jóindulat, hozzáállás, szeretet, támogatás, bátorítás, amely aztán kinyílik az ellenségeink felé, és kinyílik azok felé, akik nem ismerik még az Urat, hogy azt mondják az emberek, hogy látják, hogy Isten szeret titeket. Látják, hogy Isten szeret titeket, mert a szeretet mindent legyőz. Legyőzi a vallásos görcsöket, legyőzi a hamis szentség gondolkodásmódot, legyőzi az ellenségeink iránt való viszolygás, szeretetlenséget, legyőzi a testvéri kapcsolatokban lévő egyetemértést, fölülemel ezeken a dolgokon. Kihoz a sértettségből, a sértődékenységből, a megbántottságodból, a meg nem bocsátásból, kiemel, és egy szabadságot ad neked. egy nagyobb táblatokat enged láttatni, a dohos levegő helyett, a vallásos dohos levegő helyett, és szabadságra visz ki az Isten szeretete téged. Mert szereted az Urat, és tudsz élni mindazzal a jóval, amit az Isten megáldott téged. A nehéz napokban pedig reménysége vagy, alád a szíve, könyörögsz, hogy az Úr nyissa meg ezeket az ajtókat, és tudj kimenni zsákmányra. És így lesz a végén is majd, akkor elmegyünk a mennyegzőre, akkor terített azt a vár bennünket, és mindenkor az Ura leszünk. Az Úr áldjon meg titeket, hogy ebben a korszakban, tényleg szabadságban a Krisztusban, megálljunk szilárdan, és sokakat megnyerjünk a Krisztus számára. Amen. Amen.